Az embert mindig is izgatta, mit hoz a jövő. Az őskorban még azt gondolták, hogy ahogyan a természet ismétli önmagát, úgy az idő kereke is csak körbe forog. Később az ókor embere jó sok közreműködésével próbált meg utána járni az eljövendő ismeretlen titkainak. Napjainkban orákulumok helyett a jövőkutató tudósok igyekeznek megjósolni a jövőt. Vajon elhihetjük-e nekik az óriás városokról, robotokról, gondolkodó házakról, lebegő autókról szóló víziókat? Ezt a kérdést teszi fel a Mimi Csoda sorozat legújabb könyve, Jövőkutatás címmel jelent meg, és ezt kérdezem én Pató Andreától, a kötet szerkesztőjétől.
A jövőkutatás egy viszonylag fiatal disziplinának számít, és ma sem tárja elénk 100%-os biztonsággal a jövőt, hanem kezünkbe adja a választás lehetőségét. Tehát forgatókönyveket tárnak elénk, szenáriókat, a jelenkor történéseit elemezve és tendenciáit sorra véve, és lehetséges jövőket vázol elénk. Az egyik legfontosabb mondani valója a kötetnek, hogy a döntés és az események irányítása az, ami kezünkben van, és a jövő az a jelenben gyökerezik.
Tehát, hogy rajtunk múlik, milyen lesz a jövő, hogy merre visszük, hogyan alakítjuk, hogyan irányítjuk. Azért az borzasztó érdekes és rettentően meglepett, hogy már 1910-ben azt prognosztizálta egy szakértői csoport, hogy 2010-ben mindenkinek, tehát 100 évvel később mindenkinek lesz egy drót nélküli zsebtávbeszélője, meg a fényképek vezeték nélküli továbbítását is lehetségesnek tartották, miközben az akkori neves hírközlési szakemberek, ugye Edisonra hivatkozva, lehetetlennek tartották azt az elképzelést, hogy a telefon valaha is hordozható legyen.
Igen, és mégis megvalósult. Tehát akkor még nem volt jövőkutatás, de a science fictionből nagyon sokat merítenek a jelenkor tudósa is, és nagyon meglepően érdekes, meglepő, hogy milyen sok minden megvalósult abból, amit ezekben a regényekben, írásokban megírnak.
Hát igen, gondoljunk csak Jules Verne-re, vagy Orson Welles-re, ugye Verne a könyveivel, és Welles pedig a filmjeivel. Végül is nagyon sok mindenben beletrafált, nagyon érdekes, izgalmas alkotásokban mutatta be a jövőképét, amikből ugye nagyon sok tényleg megvalósult, különösen Jules Verne könyveiből vagy elképzeléseiből.
Igen, és különösen érdekes volt számomra olvasni, hogy mekkora közvetlen hatása volt a technológia fejlődésére Jules Verne-nek. Például az egyik regényét 13 éves korában olvasta egy német mérnök, akire akkora hatást gyakorolt ez az olvasmányélmény, hogy fejébe vette, hogy megvalósítja azt, amit a könyv lapjain olvasott, és hathatósan hozzájárult a 69-es holdraszállás technikai hátterének megvalósításához. Tehát ilyen csodálatosan működik, tehát a humán és a reál tudományok ilyen tekintetben kart-karba öltve fejlődnek.
A holdraszállást is volt idő, amikor elképzelhetetlennek tartották, mint hogy a hordozható telefonkészüléket. Ugyanakkor ebben a kötetben lehet olvasni egy Margaret Cavendishről, aki már az 1600-as években írt sci-fi regényt, távoli bolygókról, meg földön kívüli lényekről, és olyan formában, hogy az akár a mai nap is megállna a helyét.
Igen, a science fictionnek ilyen régi múltra ható gyökerei vannak.
Még ezt nem is tudtam.
Még tovább mennék, mert az időszámításunk szerint 150-re datálható egy görög szerzőnek a műve, aki már akkor a holdra szállásról írt. Görög hajósok útra kelnek, és a vitorlásukkal egy olyan hatalmas viharba kerülnek, hogy egyszer csak egy távoli bolygón találják magukat, ahol különféle ember és állatszabású lényekkel találkoznak, és utána még egy bolygóközi csatába is belekeverednek, tehát akárha a Csillagok háborúját olvasnánk.
Hát lehet, hogy ez a sztori hatott a Csillagok háborúja szerzőire, nem?
Igen, lehetség is elképzelhető.
Ugyanakkor az is nagyon érdekes, vagy inkább elgondolkodtató szerintem, hogy ugye a korabeli elképzelések szerint azok bármilyen vadak voltak is, ugye mindent automatizálva képzeltek el. A nemi szerepekben ugyanakkor semmilyen változást nem jósoltak. Ugyanúgy a Férfiak dolgoztak az akkoriban általuk elképzelt jövőben, pénzt kerestek a férfiak, a nők pedig a ház körül sertepertéltek, főztek, mostak, vasaltak, illetve az automata mindent megcsinált helyettük, nevelték a gyerekeket. Ez a régi konzervatív kép, tehát a nemi szerepek változása az elképzelhetetlen volt.
Igen, sok mással egyetemben. Érdekes, hogy a század elejé ábrázolások, jövő ábrázolások, a lebegő járműveket szerepeltetik, illetve a légi közlekedést olyan általánossá teszi, mint ahogyan manapság a gépjárművek közlekednek, de korabeli ruhákban ábrázolják a jövő embereit. Tehát igen nehéz elrugaszkodni a jelen körülményektől, és azokat kivetíteni a jövőbe, tehát nincsen könnyű dolgok a jövőkutatóknak.
Hát az biztos, és fölismerül bennem, hogy is készül egy ilyen prognosztizálás, és hogy tulajdonképpen mivel vagy hogyan foglalkozik egy jövőkutató a jövőkutatással.
Erről is részletesen olvashatunk ebben a kötetben, hogy őszinte legyek, én sem voltam teljesen tisztában azzal, hogy mivel foglalkozik a jövőkutató, és hogyan írják meg ezeket a prognózisokat. A jövőkutatás elméleti alapjait egy Kahn nevű német fizikus rakta le, és ő úgy gondolta, hogy a jövőt forgatókönyvként is el lehet képzelni, rövid történetek formájában meg lehet írni. A jövőkutatók mindig a jelenből, a jelenben ható folyamatokból indulnak ki, ezeket vizsgálva vannak le messzeható következtetéseket. Feltesznek egy témára vonatkozó kérdést, és több szakterületet bevonva vizsgálódnak. Tehát mondjuk a közlekedésre vonatkozó kérdésbe több szakterületről is megkérdeznek kutatókat, és kitűznek egy jövőbeli célpontot, amikorra szeretnének vizsgálódni. Minél közelébb ez az időpont, annál kevesebb tényezővel kell számolnunk, és minél távolabbi, annál több tényező hathat a folyamatokra. Megkülönböztetnek különféle trendeket, megatrendnek nevezik azt, amikor egy több évtizeddel megelőzően kezdődő folyamat van szó, ami még feltehetően sok-sok év múlva is hat, ilyen például a klímaváltozás kérdése, és utána megkülönböztetnek trendeket is, ami gyors változásokat jelent. Mindezt számba véve alakítják ki ezeket a történeteket, tehát nem jövőbeni jóslatot tesznek, hanem lehetséges forgatókönyveket írnak.
Hát igen, végül is ez egy tudomány. Ugyanúgy a robotika is, ami ugye külön fejezetet foglal el ebben a könyvben, bár ez talán egy egész könyvet is megtölthetne ez a téma, de hát itt elsősorban a gyógyításban kialakított szerepé, az egész egészségügyben kialakított szerepéről van szó.
Erről a témáról megkérdeztünk egy igazán szakmabeli embert, Meskó Bertalan, egy nagyon fiatal kutató, aki megteremtette az orvosi jövőkutatás fogalmát, mert hogy ilyen korábban nem létezett. Ő maga orvostudományi egyetemet végzett, és a lehetőségeit vizsgálva talált rá erre az útra, és egy interjút is közöltünk vele a könyvlapjain, aminek a folytatását később a honlapunkon is meg lehet találni, érdemes lesz megnézni. Mert a jövőkutatás kérdésein túlmenően személyes kérdésekre is válaszolt, és egy nagyon színes egyéniség. Ő erre a kérdésre, hogy mit hozhat az orvoslásban a jövő, azzal a nagyon fontos meglátással válaszolt, hogy akármit is hozzon, természetesen példákat felsoroltatva, a legfontosabb az, hogy a technológiai újításoknak egyetlen egy céljuk van, azon kívül, hogy az ember egészségét megőrizze, vagy próbáljon rajta javítani, hogy az orvosnak több ideje maradjon a betegére. Nem szabad, hogy a robotok felváltsák, a technológia felváltsa a személyes kapcsolatokat, tehát ő ebben látja a jövőt, hogy több teret enged a gép az embernek. Érdekes ambivalencia lehet ez, de nagyon emberi ez a megközelítés, és nagyon szimpatikus.
Jövőkutatás. Pillantás az ismeretlenbe. A Mi micsoda sorozat legújabb könyvét a Babilon kiadó jelentette meg. A szerkesztővel, Pató Andreával beszélgettem. Fongabit hallották.